13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Magyarország energia ellátása továbbra is biztonságos, az üzemanyag, a gáz és az áramellátás stabil lábakon áll, ezt mondta az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára Bükk-Ábrányban. Czepek Gábor sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, Európa súlyos energetikai helyzetben van, amelyre Magyarországnak is reagálnia kell. Az államtitkár emlékeztetett, a Barátság kőolaj vezetéken január vége óta nem érkezik kőolaj, az Európai Unió pedig az orosz földgázimport leállítására készül 2027 őszétől. Czepek Gábor elmondta, a lignit alapú áramtermelés fenntartása érdekében a mátrai erőmű működését továbbra is biztosítják, amit a visontai és bükk-ábrányi bányák látnak el. Az államtitkár hangsúlyozta, a hazai áramtermelés stabil, a rezsivédelem fenntartása nincs veszélyben. Az államtitkár tájékoztatása szerint a bükk-ábrányi bányában tett látogatása során áttekintették az áramtermelés helyzetét, és megállapították, a szükséges készletek rendelkezésre állnak, a termelés folyamatos. Csütörtökön 16 óráig jelentkezhetnek a nemzetiségi névjegyzékbe azok a választópolgárok, akik az áprilisi országgyűlési választáson pártlista helyett nemzetiségük listájára szeretnének szavazni. A február 2-ai határidőig a szerb kivételével mind a 12 nemzetiség országos listát állított, ezeket a Nemzeti Választási Bizottság nyilvántartásba vette. Ez azt jelenti, hogy a szerb nemzetiség kivételével valamennyi nemzetiségnek lesz szavazati joggal nem rendelkező szószólója az új országgyűlésben, ha legalább egy érvényes szavazat érkezik a listájukra április 12-én. Ha pedig egy nemzetiség megkapja a pártok listás mandátum szerzéséhez szükséges szavazatszám negyedét, akkor kedvezményesen juthat országgyűlési mandátumhoz. 2022-ben 23.085 szavazatra volt szükség a kedvezményes mandátumhoz, a német nemzetiség listájára ennél több szavazat érkezett, így képviselőt küldhetett az országgyűlésbe. A nemzetiségek listájára csak az voksolhat, aki április 2-án 16 óráig kéri nemzetiségi névjegyzékbe vételét. Több mint 78 ezeren jelezték, hogy nem párt, hanem nemzetiségi listára akarnak voksolni a parlamenti választáson, írja a Nemzeti Választási Iroda közleménye. Az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint a hagyományosan húsvéti ételek, a sonka, a tojás vagy a torma javarészt a tavalyi áron, vagy annál is olcsóbban kapható a nagykereskedelmi láncok üzleteiben. A szövetség közleményében Kozák Tamás a szervezet főtitkára kiemelte, a változatlan ár nem az ár és top eredménye, hiszen ezek a termékek már tavaly ilyenkor is ár és topposak voltak, inkább a piaci folyamatok alakultak kedvezően. A kínálat bőséges, de érdemes figyelni az árak és a minőség összhangjára, mert nagy lehet az árkülönbség az egyes termékek között. A füstölt áruból értelemszerűen olcsóbbak a pácolt termékek, a hagyományos füstölés hosszadalmas eljárás, amit meg kell fizetni, fogalmazott a főtitkár. A legnagyobb kereskedelmi láncoknál a hagyományos húsvéti termékek szinte kizárólag hazai beszállítóktól származnak. Kivételek legfeljebb a prémium kategóriában adódhatnak, teszi hozzá a közlemény. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom minden vármegyében szerdán, olvasható a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal honlapján közzétett tájékoztatásban. A tűzgyújtási tilalmat azért lehetett megszüntetni, mert az elmúlt napok időjárása jelentősen csökkentette a tűzveszélyt, a csapadék átnedvesítette a talajt és az avart. A következő napokban várható hűvös idő, valamint a kizöldülő gyep tovább csökkenti a tűzkockázatot, írja a közlemény. A tilalom visszavonásáról a Belügyminisztérium Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóságának egyetértésével döntöttek, írja a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal közleménye. A tűzgyújtási szabályokról az erdőtűz.hu és a katasztrófavédelem.hu honlapján lehet tájékozódni.
Az időjárásról.
Szerdán északkelet felől csökken a felhőzet, a képződő gomoly felhők mellett általában több órára kisüt a nap. Helyenként eső, zápor is kialakulhat, de egyre csökken a csapadék esélye. Az északi északkeleti szél sok felé megélénkül. Délutánra térségünkben 12 és 14 fok közötti hőmérséklet valószínű.
Európa Rádió híreit hallották.
Régen voltam ilyen, hogy álltam a sarokban, és néztem mindenkit, néztem, hogy mi van, hogy ki felelne meg, évekre vagy csak, hosszú hétvégére, egy éjszakára, egy kirándulásra nézd. Senki nem felelt meg, mindegyiknek, ahogy én sem feleltem meg már, mindegykinek.
Fontos számunkra. Észrevételeit szívesen várjuk a vélemény@europaradio.hu e-mail címre.
Egy ágon ring minden világ, átváltozom, mint szélcsendben a fák. Jöhet az úton akármi már, ami a múltból kigyógyít. Megyek utánad ma bárhová, csak az a fontos, hogy jó így. Helyén utca van, megyek, mert a lelkem nyugtalan. Nem ugyanaz lesz az életem, csak darabokat török a múltból. Maga felé húz a végtelen, és tükör a két szemed újból. Közel az égbolt, ma élni kell, végén majd fújjon el a szél. Az élet hosszú, bármi belefér. A küszöbön érzem a változást, ideje lépnem, ha szólít. Kifeszül ott fenn a kék lepel, a nap az alján kibonít. Közel az ég volt, ma élni kell, a szemem a fényben, de jó így. Csak olyan érzés jöhet velem, ami magammal kibékít. Közel az ég volt, ma élni kell, a fény az ujjában érint. Ugyanolyan, mint a téli szony, de a szerelem úgy jó, ha szédít. Közel az ég volt, ma élni kell, a szemem a fényben, de jó így. Csak olyan érzés jöhet velem, ami magammal kibékít. Közel az ég volt, ma élni kell, a fény az ujjában érint. Ugyanolyan, mint a téli szony, de a szerelem úgy jó, ha szédít. Úgy jó, ha szédít.
Küldetés. Beszélgetés fontos ügyekről. Az Európa Rádió civil szervezeteket bemutató műsorát hallják. A kérdező M. Szűcs Péter.
Stúdiónk vendége Kavasi Zoltán, a Budapest Bike Mafia alapító vezető. Szervusz, köszöntelek itt a stúdióban. Amikor először olvastam a neveteket, hát sok mindenre gondoltam, de arra nem, hogy mivel foglalkoztok. Élelmezem a kerékpárat, ami összeköt benneteket, és ezért lett a bike benne, vagy ez teljesen más miatt, ez szó eredete a névnek?
Hát alapvetően ugye igen, tehát nyilván a bringa. Az elmúlt 14 év azóta, amióta ez az egész megszületett, azóta már persze összetart minket a bringa továbbra is, de nem feltétele annak, hogy valaki velünk dolgozzon, vagy önkénteskedjen.
Mi a küldetés?
Alapvetően úgy szoktam fogalmazni, hogy tehát egy szóban, hogy társadalom jobbítás. Tehát az, ami azoknak az embereknek, akiknek nem jut, vagy akiknek nem jut annyi, azoknak igyekezzünk többet adni, és közben egyébként érzékenyítsük a társadalmat, propagáljuk az önkéntességet, illetve annak a fontosságát, és növeljük az adományozás kultúráját.
Na most itt azok, akiknek nem adatik annyi, azoknak miért nem adatik annyi? Gyárilag nem adatik, tehát eleve olyan helyre születnek, vagy menet közben dobja azt az élet, hogy nem úgy élnek, mondjuk, mint egy átlagpolgár, amit elképzelünk?
Hát teszem azt, hogyha hajléktalan emberekről beszélünk, akkor ugye ez itt mind a kettő érvényes lehet. Tehát, hogy nem adatott annyi, és egyébként ott maradt abban a helyzetben, vagy adatott valamennyi, és aztán egy valamilyen oknál fogva, vagy valamilyen döntéshelyzet miatt, vagy döntés miatt, vagy egyébként egy életszituáció miatt ebbe a sorsba kerül valaki.
De csak hajléktalanokkal foglalkoztok, mert ahogy figyeltem, nem feltétlenül erről van szó.
Az elején, az első pár évben csak hajléktalan emberekkel foglalkoztunk, és utána kezdtük el színesíteni a skálát különböző, mondjuk az, hogy projektekkel, mert ezek tulajdonképpen azok, és vontuk be a fiatalokat, és kezdtünk el olyan szegmenseken is igyekezni segíteni, ami érinteti a gyerekeket, a családokat, családok átmeneti otthonit, illetve ugyanúgy a hajléktalan ellátást, és zömmel, tehát mi nem külön családokhoz megyünk ki, nem külön, tehát hogy hajléktalan embereknek az utcán segítünk, de nem külön megyünk el mondjuk családokhoz, hanem intézményeket igyekszünk egy kicsit, hát akár valamennyi innovációval is segíteni.
Miért kezdtél el pont ezzel foglalkozni? Ugye te alapítottad ezt a szervezetet, és ahogy elmondod, kezdetben hajléktalanokkal foglalkoztál. Mi vitt erre rá?
Hát ennek több oka is van. Az egyik az, ami egy nagyon mélyen személyes oka, az, hogy nekem volt egy családomban, aki ezt átélte, ezt az állapotot, és nagyon sokáig nem tudtam rajta segíteni, és sajnos azóta sem. Ő meghalt tavaly.
És a családod sem?
Senki.
Nem tudott, vagy nem akar?
Senki, nem tudott. a szándék megvolt mindenkiben, és egész egyszerűen, tehát meg kellett tanulni nekem is ezt az aranyigazságot, hogy van, aki nem akarja, hogy segítsen más, azon nem fog. Tehát a kész, ő akkor abban az állapotban marad. Ez volt az egyik, de akkor még mondanám azt, hogy ehhez, ennek a felismeréséhez, vagy a megismeréséhez nem mondom, hogy zöldfülű voltam, mert azért pár év forró már volt ebből a szempontból, de ettől függetlenül az nem adtam föl. Uh-huh. És amikor elkezdtem az egészet csinálni, akkor beleláttam a hajléktalanellátásnak a, mondjuk azt, hogy nem a mindennapjaiban, de láttam azt, hogy milyen állapotok vannak, tehát mélyebben megismertem, és azt mondtam, hogy ezzel dolgom kell, hogy legyen.
Ez 15 éve, ugye 2011, azt hiszem, akkor alapítottad. Azért eltett 16 éve, az akkori állapot mennyire volt, hogy mondjam, kezelhetetlen vagy kezelhető, hogy ha összeveted most így a kettőt, akkor változott valami, változott jobb irányba, vagy hogy látod ezt?
Biztos, hogy vannak olyan szállók egy-egy, amelyik egyébként jobb állapotban van, de úgy általánosan egyébként ez egész nem változott meg, tehát hogy mitől változott volna. Ez nem az a siker, nem tudom én, dolog, amit úgy fel lehet mutatni, hogy ez egy jó dolog, hogy ezt egyszerűen nem lehet eladni.
Jó, de az eredményt lehet azzal elérni, hogy mondjuk kevesebb hajléktalan van. Az egy társadalom számára az már mondjuk eredmény, ha ez így van, nem tudom, hogy így.
Én abszolút osztom ezt a véleményt. Ezért is dolgozunk ezen egyébként alapvetően, tehát ezért foglalkozunk azokkal az emberekkel, akik, és itt nem csak az intézményben élő hajléktalan emberekről beszélünk, mert ez egész Bike Mafia úgy indult el, hogy 11-ben kimentünk az utcára bringákkal, ezért bike. És kimentünk, és körbe mentünk a városba, még csak hárman. És egy 5-6 órán keresztül tekertünk, és kerestünk embereket, és beszélgettünk velük, és foglalkoztunk velük, és ez annyit adott igazából, hogy aztán utána elkezdtük, mondom, projektesíteni a dolgokat.
És akkor mit tudom én, adtatok neki most enni, inni, vagy pénzt, vagy nem tudom, tehát így indult tényleg mikróban?
Hát mikróban, és egyébként például van egy olyan projektünk, ami a Vitamin Kommandó nevet viseli, ugye azt hárman kezdtük el, és akkor mindig cserélődött a banda, mondjuk mi állandóak voltunk egy páran, most már egyébként 3-4 hetes túljelentkezés van, és ilyen 30-40 ember jön össze egy-egy alkalommal minden héten többször, és készülnek a szendvicsek, a takarókat összekészítik, srácok, melegzokni, sapka, stb., főleg téli víz idején, tehát akkor hideg van, forró tea, meg rengeteg információ, hogyha valaki nagyon nagy gondban van, akkor tudunk rajta segíteni. Tehát egy kicsit olyanok vagyunk, mint a társadalom egy része, tehát akik segítenek az embereknek, a hajléktalan embereknek, és olyanok vagyunk, mint a szociális ellátásnak igazából az ötvözete. Tehát mi nem vagyunk szociális munkások, ez nagyon fontos, tehát civilek vagyunk abszolút, akik mondjuk foglalkoznak ezek az emberekkel, nem vagyunk a szakma, viszont ezt még akkor, ez 12-ben volt, amikor leültem két szakemberrel beszélgetni, két magasan, most már egészen, tehát akkor is már magasan kvalifikált, ha mondhatok ilyet, mindegy, a lényeg az, hogy a szakmában elismert emberekkel, és azt mondtam, hogy azért üljünk le beszélgetni, mert nem akarunk azok a civilek lenni, akik beleugatnak dolgokba, és egyébként meg hülyeséget csinálnak, hanem azok szeretnénk lenni, akik egyébként ezt a szakellátásnak tudnak segítséget is nyújtani.
Térjünk már vissza oda, hogy azt mondod, oké, értem, volt egy személyes indítatás, családi történet, és még? Mert önmagában sok családban előfordulhat probléma, most nem feltétlenül kell hajléktalannak lenni, attól nem biztos, hogy nekiállok megoldani mások gondját.
Ez egy mély megérés volt egyébként, nekem meg volt egy kattanásom még 11 előtt, egy ilyen 2009-10 környékén, hogy nem éreztem a társadalmi hasznomat. És ez nekem frusztrációt okozott.
Már hogy ez most mit jelent? Tehát úgy érezted magad, hogy nem vagy hasznos tagja a társadalomban?
Így van.
Te miért érezted így?
Azért én azt gondolom, hogy hogyha van az emberek egy alapvető érzékenysége arra, hogy milyen környezetben él, hogy annyira érzi a társadalmi nehézségeket mondjuk, akár egy olyan szemüvegen keresztül, ami ezért az emberé volt, akiről előbb beszéltem, vagy másokén keresztül, és azt mondom, hogy ezzel lehetne javítani, akkor én nekem az volt, hogy jó, akkor nekem el kell követnem olyan dolgokat egyébként, és ez nem az, hogy veszek egy szaloncukrot mondjuk karácsony előtt valakinek, és azt mondom, hogy tessék, hanem egy kicsit azért ennél mélyebbre menni ebben a dologban, és úgy éreztem, hogy nekem ezzel a dolgom van. Ennyi. Tehát ez egy megérzés volt, hogy talán az, hogyha én, vagy mi, vagy csinálunk egy közösséget, bár akkor még nem volt a fejemben az egész, ennyire mélyen, hogyha mi csinálunk valamit, akkor, vagy csinálok valamit, akkor azzal egész egyszerűen én is jobban fogom magam érezni, meg azok, akik a környezetemben vannak, is jobban fogják magukat érezni. Azért ez így 9 környékén is, mert hát azért na, hogyha az ember követi a mindennapokat, akkor valószínűleg nagyon sok emberben fölsejlik az, hogy oda kéne raknom magam, és egy kicsit segítenem kéne.
Hogy vetted rá mondjuk a haverédat, hogy ebbe beleszálljatok? Vagy nekik is természetes magától értetődő volt?
Az egész sztori egyébként tényleg úgy kezdődött 11-ben, hogy karácsony előtt beszélgettünk egy-két héttel, és mi mindig összejöttünk 24-én, tehát évről évre egyébként, hogy elmentünk családot, meglátogattuk, együtt voltunk, ugye az általában ilyen ajándékbontogatás, ha van kisgyerek, akkor az mindig nagyobb élmény. És miután ez megtörtént, az általában délután 4-5, mert akkor már sötét van, és akkor kaja, meg ez az, és akkor, hogy na, 8-9-kor mit csináljunk, és akkor nem. Találkozunk, és akkor csináljunk valami hasznosat, és ez volt gyakorlatilag. Az, hogy miért bringa, hát én magam 90-es évek közepe óta bringázom, akivel beszélgettem erről, ő eleve egy futársrác volt akkoriban, tehát egy bringás futársrác volt, nem volt kérdés, hogy ezt fogjuk csinálni, ez így jött.
Akkor hány éves voltál, bocsánat?
Hát most vissza kell számolnom, hogyha most vagyok 49, akkor voltam 30.
34-5.
De egyébként én azt gondolom, hogy minden nehézségével együtt ennek az egésznek, amit csinálunk, én azt gondolom, hogy ez egy jó döntés volt.
Az érdekes, amit mondasz, hogy azért tudatosan igyekeztetek, tehát nem arról volt szó, hogy tényleg nekiestetek, mint hibannackamálások, hogy szokták ott mondani, hanem kértetek kvázi segítséget, hogy ne csináljatok kárt. Mi volt mondjuk az első 2-3 projekt, amit már ilyen szakmai segítséggel kezdtetek?
Nem volt, tehát szakmai segítségnek azért nem mondanám, mert nem kértük ki a szakmai segítséget, mert nyilván más...
Jó, is mondtak valami hasznos dolgot.
Ja, biztos, persze, igazából az, hogy igen, és még mai napig is megosztó a téma egyébként azzal kapcsolatban, hogy mi az, amit csinálunk, hogy az első időkben kimentünk az emberekhez, és foglalkoztunk velük. Vittünk nekik különböző olyan dolgot, amire szükségük lehet az utcán, és vittünk nekik információt. Ez mondom, ez a mai napig is, sőt, ez tavaly előtt történt egy fesztivál, amit beszéltem egy szociális munkással, és ő azt mondta, hogy még egy évvel korábban is azt mondta, hogy az, amit mi csinálunk, az egy baromság, mert konzerváljuk egyébként azt az állapotot, hogy az utcán maradnak emberek. Na most minden tiszteletem az övé egyébként, közben rájött, azt mondta, hogy ez egy baromság, és én is azt gondolom, hogy egy baromság, nem mi konzerváljuk az állapotot. Két szendvicsért, egy takaróért, nem tudom én miért, nem marad ki senki az utcán. Az állapot az, hogy itt van egy kis törődés, és egyébként nem is a szendvics a lényeg, a takaró az nyilván fontos, meg nem a kaja is, hanem az, hogy foglalkozunk ezekkel az emberekkel. Ez baromi fontos, és ugye a Bike Mafián belül, hogyha megnézzük, nem ez egy projektünk, hanem van számtalan,
rengeteg,
és most már ugye, ha azt mondom, hogy már olyat is tudunk csinálni, hogy reintegrációban elkezdünk segíteni valakinek, tehát hogy célokat bírunk adni közösen, és olyanokon megyünk végig, olyan folyamatokon, amit eddig még a szakma sem látott, akkor azt mondom, hogy érdemes volt ez a 14.
Csak Budapest, vagy vidék is? Mert látom, hogy van azért vidéki szervezet is.
Hát elindult először Debrecenben, aztán elindult Szegeden, aztán elindult Pécset, vagy lehet, hogy most keverem a Pécs és a Szegedet, Pécs hamarabb, igenis aztán Szeged. Itt az van, hogy Debrecenben megállt, vagy leállt, Szegeden szintén, Pécset még működik. Ennek olyan baromi egyszerű oka van, hogy például Szegeden tök fiatalok voltak, akik elkezdték. Igazi fix is 10 éves srácok, ők akartak valami hasznosat csinálni, és egyszerűen nem tudtak megállapodni egymás között, hogy ez hogyan működik. Azért ez egy szervezet. Tehát ez egy olyan dolog, amit így komolyan kell venni, minden héten egyszer, vagy minden hónapban egyszer meg kell szervezni valamit, és előbb-utóbb ez nem volt annyira érdekes. Debrecenben más miatt volt, akik elkezdték 15-ben csinálni, ők átmentek egy másik irányba, és akik átvették, ők nem tudtak már. Pécs az meg van. Tehát ők egyébként, ők ilyen tök jó civil arcok, minden hónapban csinálnak egy-egy akciót, és az mindig egy kicsit fönntartja ezt a Bike Mafia flash-t.
Na most a hajléktalanság, térjünk oda-vissza. Ez nyilván fővárosban, nagyobb vidéki városban is van, láss Pécs. Én Miskolci vagyok, tehát nyilván ott is látok, de azért nem olyan méretekben, mint Budapest. Budapesten azért itt van a nevezzük a legnagyobb gond és probléma. Te, aki közöttük velük találkozol, jársz, igyekszel segíteni. Tudsz-e olyat mondani, hogy férfiból van több, nőből van több, fiatalból van idősebb, vagy valami fajta ilyen, hogyha csoportokat akarnánk létrehozni, akkor milyeneket hoznál létre?
Nyilván a középkorosztály is idősebb, tehát ez a 40-50-es, 60-as fölfele, és férfiak zömmel, tehát akik az utcán is vannak, de ez nem azt jelenti, hogy nincsen női hajléktalanság. Az ok más egyébként, amiért kikerülnek ezek az emberek.
Mert?
Nem akarok tipizálni, meg ráhúzni azért. Csak... Alapvetően, amikor azt mondjuk, hogy férfi, tehát a férfi hajléktalan emberek között sok van egyébként, aki most tudom, furát mondok, hogy büszkeségből nem, tehát egyszerűen azt mondom, majd én megcsinálom. A férfiakban benne van ez, és aztán nem tudja megcsinálni. Van...
Ezek az emberek többségében ez egy családból jönnek? Tehát mit tudom, hogy elváltak, ezért, mert mondjuk látnunk ilyet is, vagy már eleve egy törékenyebb egzisztenciával kezdték az életet fiatalon?
Én azt gondolom, hogy tehát ez is szerepet játszik, az is szerepet játszik, az alkohol is szerepet játszik, a vállás is szerepet játszik, az alkohol nem minden esetben játszik szerepet, ezt így szeretném hangsúlyozni, tehát hogy ne süssük már rá minden hajléktalan, mert hogy az alkohol miatt lett egyébként hajléktalan.
De egyébként, ja, ha már ezt szóba hoztad, de hogyha valaki hajléktalan, akkor azért nagyobb számban lesz alkoholista, nem? Ezt kérdezem.
Hát, hogyha az utcán kell élnie valakinek, én azt gondolom egyébként, most történetesen ismerek olyan hajléktalan embert, aki az utcán él, és egyáltalán nem iszik alkoholt. Sőt,
de mondjuk azért ezzel itt kell, nem?
Hát nyilvánvalóan egyébként abban az élethelyzetben, aki a túró nem folyamodna egyébként egy legális droghoz. Tehát, hogy egyszerűen azt kibírni épésszel, ami ott történik körülötted, hogy, és nem csak az egyébként, hogy tehát az is, hogy nincs otthonod, de az, hogy a kutya nem néz rád, és egyszerűen, tehát azért az a fajta magány mindenféle tompítás nélkül baromi nehezen elviselhető. Én ezt tökre elhiszem nekik, tehát, hogy igen.
Ezt a részét ezzel én sem
vitatkozom. Egyébként a hajléktalan embereknek egy jelentős része, 20%, most nem tudom, az legutóbbi mérőszámi abszinens. Tehát, hogy nem iszik alkoholt. Egyáltalán hajléktalan szállókon élnek, nem fogyasztanak alkoholt. Van olyan hajléktalan szálló persze, ahova beengednek olyan állapotban is, mert egyszerűen muszáj ilyen alacsonyabb küszöbű befogadó helyeket is.
Ennek, hogyha gondolom, nagyon hideg van, akkor meg ugye ebben nincs is nagyon kérdés.
Hát amikor krízis helyzet van, akkor meg vörös kód, meg azt a minisztérium is kiadja, stb. Akkor meg aztán mindent meg kell nyitni, tehát hogy akkor van egy teljesen ilyen viszmajor helyzet.
Azt mondtad az előbb, hogy ugye más-más élethelyzetből kerülnek utcára, mondjuk férfiak is, nők. Mi a különbség? Mi a fő különbség? Tudjuk, tipizálnunk, de mégis.
Hát az előbb elmondtam a férfiakét, meg mondom vállás, meg mondtad, jó pár különbözőt is tudok, tehát hogy valakinek meghalt a felesége például, és egyszerűen annyira, tehát mellette az ágyba, ez egy nagyon... Ilyet is tudunk, vagy ilyen nagyon milyen érint, és hát például a nőknél meg a bántalmazó kapcsolat. Tehát egész egyszerűen azért kerül ki, mert bántalmazzák folyamatosan, és egész egyszerűen már elmenekül. Tehát, hogy de egyébként annyi és annyi, nem tudom, mi módozata van egyébként ennek az utcára kerülésnek. Egzisztencia, szétesik, munkahely, kirúg, nem tudom én. De ugyanúgy láttam már egyébként nőnél is azt, hogy az alkohol miatt. Aha. Tudom azt, hogy, és emlékszem, egy pár évvel ezelőtt volt pont, amikor a COVID bejött, hogy a COVID miatt többek között, meg azért, mert alkoholt fogyasztott egy olyan nő, aki egy hospice-ban dolgozott. Tehát azt egyébként kibírni épésszel, oda aztán tényleg kócsa kell egyébként folyamatosan, hogy valaki foglalkozzon. Őt például azért tették ki, és került gyakorlatilag az utcára, mert hogy az egzisztenciája nem volt olyan, hogy megengedhesse azt magának, hogy nem tudom én, 3-4 hónapig, 5 hónapig, 6 hónapig, 1 évig, amíg új munkát talál mondjuk, addig fent tudja magát tartani.
Beszéljünk a projektekről, amiket csináltok. Ja, még vissza egy picit azért a hajléktalansághoz. Ugye valóban van az a társadalmi hozzáállás, hogy ha tehetnének, tehát ha lenne bennük egy kis akarat, akkor tudnának magukon segíteni, vagy legalábbis valamilyen szinten méltóbb körülmények közé élni. Ez egy átlagos magyar család esetében én ezt az ember még csak fel se tudja róni, hogy ne gondolkodjon így valaki. Mivel cáfolod, vagy mivel indokolsz, vagy mivel érvelsz egy ilyen hozzáállással?
Egy szinten. Átlagos családnál például?
Hát mondjuk, hogy az emberek egy része, akinek van otthona, akinek van bármilyen munkája is, nagyon sokan úgy néznek rá, hogy te is mondod, hogy ők így a társadalom selejtje, miért nem dolgoznak, aki akar munkát, nagyon az csak talál. Most hagyd ne soroljam, nyilván hallottál ilyeneket már életedben.
Na most először is az, hogy valaki, aki munkát akar találni, oké, találjon persze, lehet utcát seperni, kutyafüle, stb. Ismerjük. Na most két dolog, nem tudom, hogyha valaki mélyebben belegondol, és mondjuk jelen pillanatban nincs, de mondjuk volt nagyon komoly szerelmi csalódása, egy szakítás, vagy bármi. Hogy milyen gyászfolyamatot tud az elindítani, milyen depressziós tud lenni valaki, és akkor gondoljunk bele abba, hogyha mondjuk meghal valaki mellettünk, vagy ezt így kezdjük el keverni szépen, hogy milyen szinten jutunk el addig a pontig egyébként, amíg lehet, hogy nem fogunk tudni ebből kikeveredni, lehet, hogy szakemberre már nincsen pénzünk, lehet, hogy épp hogy kijövünk a pénzünkből, és szépen épülünk lefelé. Ne adj Isten, tényleg megjelenik az alkohol. Szóval, hogy ezek az emberek nem rosszak, hanem egyszerűen mentálisan betegek, tehát szépen lassan épülnek lefele, és egész egyszerűen egyik pillanatról a másikra azzal szembesülnek, hogy most már az utcán vannak. Nem bírja kifizetni az albérletét. Tehát, hogy azért elég sokan élnek albérletben ma Budapesten, Magyarországon, elvesztik a lakhatásukat, és onnantól gyakorlatilag borzasztó nehéz a visszaút. Van egyébként ilyen is, de hogy baromi nehéz. Nem csak anyagilag, vagy bocsánat, nem csak mentálisan, hanem anyagilag is. Most elmegyünk mondjuk dolgozni valahova, és nem egy multihoz, jó pénzért bejelentve, nem tudom én, hogy a nyugdíj is meg leadózva kutyafül, hanem egyébként beállítják mondjuk fekete munkába az embereket, az hóvégén nem jön ki a matek. Tehát ott olyan nagyon tervezni nem lehet, és ez a legszörnyebb, hogyha nem állsz ezek mögé, az emberek mögé be úgy, hogy egy szervezettel, csapattal, stb. Itt iszonyú kicsi annak a lehetősége, hogy ő ott utána jó prosperáló ember legyen. Van rá egyébként erre?
De nem ez az általános.
Hát ez nagyon nem az általános.
Viszont azért ugye abban, hogy nincs hol lakni, ugye sokféle megoldást tud produkálni a részükről, és ugye bizonyára láttak már sokan olyan riportot, beszámolt, amit a erdőnek egy kis részét megtalálják, ott frankónélt, egy kis házikót gyakorlatilag összevarázsolnak. Mindegy, hogy mire gondolunk arról, de mégis valami fajta felé van felettük, meg vannak az igazi hardcore, aki viszont nem így él. Ebben tudsz, tehát ezek az aránya, ez hogy áll? Tehát ki az, aki tényleg a teljes hajléktalanság, és ki az, aki megpróbál legalább egy odut megtalálni magának, ahol békén hagyják.
Azért nem tudok arányt mondani, mert erre például van egy felmérés, de ők se tudnak teljes mértékben arányt mondani.
Igen, mert számokat nem lehet találni, egyébként én próbáltam, de
igen,
nem
mert nem lehet. És azért nem lehet, mert alapvetően becslések vannak, igen, tehát körülbelül mennyien élhetnek mondjuk a Budapest körüli erdőbe, de úgy általában az erdőben mennyire laknak, azt tényleg nem lehet megjósolni. És itt nem remetéket kell elképzelni, hanem nyilván a városhoz közeli helyeken laknak különböző helyeken emberek. Annó annak idején például Terebesi erdő, ugye ez az Őrsvezértér környékén volt, több százan voltak ott bizonyos időközönként, és így néztük, hogy úristen, itt mit, és nem is tudtunk róla. Nyilván a szociális munkások tudták egyébként, hogy ott vannak emberek, de hogy ennyien például, azt nem feltétlenül, és ez időről időre változott szépen. Tehát, hogy nem lehet megjósolni. Egyébként a hardcore, amit azt mondta, hogy hardcore, kint az utca, hát én azt gondolom, hogy ez egy pár száz ember. Tehát, és a legkellemetlenebb az egészben, hogy arról a pár száz emberről is, persze nyilván ott vannak egyébként a kötözködő alakok, az ilyen alak, az olyan alak, nem tudom én mi, gyakorlatilag onnan kezdik el megítélni, hogy mi az, hogy hajléktalanság, és ott van az a több ezer ember, aki egyébként mondjuk a szállóról jár dolgozni, kimossa a ruháját, úgy él, stb. Csak éppen annyi a probléma, hogy nincsen lakhatása megoldva, ő is hajléktalan ember, tehát gyakorlatilag összemossák azzal, aki egyébként mondjuk belém kötött a múltkor a villamos megállóba.
Mit mondasz arra, hogy a politika is, meg a közvélemény is azért azt a részét nehezen viseli, amikor tömegközlekedési eszközön, aluljárókba, tényleg méltatlan körülmények között mozognak, élnek, kommunikálnak, na ott van a kötözködés. Én nem csodálom, hogy a nyugati tér környékén élő szülők úgy inkább azt mondják a gyereknek, hogy ne az aluljáró menjél, mert egyébként laktam ott nem is kevés ideig, és nekem két lányom van, tehát ők is kikerülték. Hogy amikor ez felmerült, hogy akkor onnan ki tömegközlekedésről, már amennyiben úgy néz ki, akkor nem, ha van jegy, meg semmi no probléma, akkor nincs ezzel gond. Ezzel egyetértesz? Hogy ezt nem muszáj látnom minden nap? És mindenütt?
Igen. Abszolút. Abszolút. Tehát, hogy az az ember segítségre szorult, tehát, hogy semmi, mondanám azt, hogy semmi keresni valója ott igazából. Ez az én, bocsánat, ez az én gondolatom is, meg hát nyilván nem tudom, hogy a szakma, tehát, hogy az, hogy emberi mi voltjában egyébként az az ember mondjuk zaklatva legyen, azzal baromira nem értek egyet, de az, hogy segítségre szorult, és egyébként nincs ott a helye azon a, mondjuk abban az állapotban beízélve, mint egyszerűen nem. Hát nyilván, én azt gondolom egyébként, hogy nyilván a közbiztonság szempontjából is nagyon fontos, a komfort szempontjából is nagyon fontos, az előítéletek szempontjából is nagyon fontos. Az, hogy mondjuk ki vannak tiltva aluljárókból, ami volt 13 környéken, az a például azt mondtam, hogy az már sok, srácok, mert hogy az egyszerűen azokat az embereket, akik nem mernek bemenni a szállóra, vagy nem tudom én, és egyébként ott voltak olyan emberek, akik tökre el voltak egyébként kicsit a melegben, arra azt mondtam, hogy az nem oké, de az egyébként, hogy kiszűrni azokat az embereket és segíteni rajtuk, segíteni. Nem kiszűrni, aztán bevágni őket valahova, hanem segíteni, én azzal értenék együtt.
Igen, csak hogy egyébként, hogyha ott vannak szem előtt, akkor azért az emberben mégiscsak az van, hogy miért kell nekem ezt látnom, fizetek szolgáltatásért, ugyanakkor meg szerintem Budapest körzetében, meg így a városban vannak olyan helyek, gyárépületek, vagy valami, ahol el tudom képzelni, hogy most nem azt mondom, hogy ilyen gettósítsuk őket, de hogy akkor legalább van fedél a fejük fölött, lehet, hogy nem fagynak meg, mert mégsem a csillagos éjszaka alatt vannak, de ne legyenek feltétlen az aluljáróban.
Oké, egyetértek. Tehát ezzel én maximálisan egyetértek, lehet megfedni szakmailag, mert mit tudom én, sőt, azzal se nem, vagy az is egyetértek, nem gettósítós kell egyébként, és nem a városban.
Nem is eszembe jutott ez nyilván, nem.
Volt erre példa, egyébként volt olyan hely, ami kint volt a 11. kerület egy laktanyában, ott is volt, tehát ha azt mondanánk, hogy oké, legyen egy olyan terület, nem gettónak hívjuk, hanem egy teljesen élhető, normális környezet.
Mit a használt vasúti kocsit felajánlani, neki tessék.
Ilyen van, egyébként. Jó, tehát, egyébként hogy, jó. Ilyen van, de hogy nem is ezt mondanám, hanem az, hogy, és nem azt mondom, hogy lakóparkot most a hajléktalan embereknek, de hogy könyörgöm, egy olyan környezetet, ami élhető, egy olyan környezetet biztosítani akár nekik, akár azoknak, akik mondjuk szívesen foglalkoznának velük, önkéntes feladatokat látnak el, mi például ugye elviszük a Balatont a hajléktalan szállókra, de talán ezekről beszélünk, hogy ilyenekkel feltölteni a mindennapjaikat, és akkor ott vannak, hogy az, hogy célokat adni, motivációt adni, fontosságot éreztetni velük, tehát így tud felépülni újra igazából az az ember, aki teljesen rottyon van.
Milyen projektekkel próbáljátok kimozdítani őket ebből az állapotból? Az ember ránéz a honlapotokra, nagyon kreatív elnevezések vannak, némelyiket tényleg meg kellett, tehát úgy nem is tudtam elképzelni, hogy pontosan miről szól, hogy azon gondolkodtam el, hogy vajon miért lehet, hogy természetes ez a kreativitás, de bennem felmerült az is, hogy lehet, hogy az ember szívesebben mozdul meg egy ilyen kreatív programra, mintha most az lenne, hogy osszunk segét, vagy adjunk ételt. Most mondtam valamit.
Hát az a jó írom, hogy ilyen is van, meg olyan is van. Tehát, hogy nincs, a Bike Mafiának nincsen klasszikus ételosztás, az, hogy kiállunk valahova.
De pont ezért mondom, hogyha ez lenne, akkor lehet, hogy most nem arról van, hogy nem segítene az ember, csak lehet, hogy másképp, viszont vannak olyan elnevezésetek, ami meg ilyen jó pofa, és én nem tudja az ember hirtelen első blikre, hogy ez mit is takar.
De nyilván ezek így megmaradnak. Tehát azért jó, tehát nyilván a Bike Mafia név is olyan, hogy nem mi vagyunk a boldog kerékpárosok, most mondtam valamit. Szóval, hogy az valószínűleg pont nem érdekelne senkit. Így egy kicsit azért figyelem fel, kell, több jobban megmarad a vitaminkommandó, ugye az attól vitaminkommandó, mert hát itt kommandózunk a városba, bringákkal megyünk körbe, stb. És keressük az embereket, és egyébként attól vitamin, mert már az elején nagyon fontos volt az, hogy nagyon sok zöldséget adjunk az embereknek, tehát egy vitamin készletet így dobáljunk, azóta már kapunk is egyébként vitaminokat, meg viszünk vitamin készítményeket, stb. Ez nyilván ez a fajta utcai segítségnyújtás, ez mondjuk, hogy egy adhok, de közben meg egy információval tudunk rendelkezni, ez baromi fontos. Főleg most nagyon hideg van, tehát amikor éppen most beszélgetünk, azért tényleg baromi hideg van, és ilyenkor azért, hát nem egyszer volt már olyan, hogy jó, hogy nem életet mentettek a srácok, meg én magam is voltam egyébként ilyen helyzetben, többször is, főleg a krízis hidegben, amikor ilyen nagyon-nagyon erős mínuszok vannak, hogy fel tudjuk hívni az ellátást vagy a mentőt. Tehát, hogy amikor így nézed azt, hogy mi történik, akkor ez fel tud értékelődni. Na most... És az, hogy mi van azóta, hát ez 14 év igazából, voltak olyan projektek, amik elindultak, hát lakást újítottunk föl családnak, ilyen is volt, de azt abban is hagytuk, mert az nagyon nagy falat volt még akkoriban. Talán most is, mai napig is nagy falat lenne. De hogy például azon kívül, hogy mondjuk ezzel a szegmenssel így foglalkozunk, az utcán a szállón élőkkel is, tehát például ételt mentünk viszonylag még most már 10. éve. Tehát olyan ételeket viszünk el, meg lehet minket találni, ételmentés.hu egyébként az oldalnak eve, és most fog elindulni az új egyébként, januárban, ami egy egészen speckó, ilyen adományozós oldal lesz, ahol a felajánló meg tudja, a felajánlottat, a stb. Mindenki meg tudta találni mindenkit, és nagyon-nagyon szépen lehet kommunikálni egymással. Hogy a megmaradt ételeket konferenciákról, nagyobb rendezvényekről, ott majd a sósüti, a kutyafüle, stb. Nyilván vannak olyan ételek, amit nem szabad felajánlani, meg nem csinálunk olyat, hogy a rizst visszakaparjuk a tányér széléről, tehát ilyeneket nem csinálunk, hanem azokat az típusú ételeket nyugodtan meg tudjuk mutatni, sőt egyébként azt is meg tudjuk csinálni, hogy ha valaki nem tudja elvinni, akkor ott azon keresztül keres valakit, és aki hopp, hogy azt mondja, hogy na, akkor jövök és elviszem. Tehát, hogy ez is már nagyon régóta megy, de adományt koordinálunk, hiszen rengetegen jönnek hozzánk egyébként alapvetően azért, hogy ők adományoznának, de nem tudják, hogy hogyan, mit, hova, és ezt per pillanat így csináljuk. Tehát, hogy gyakorlatilag van egy adománykoordinátorunk, és mindent osztogat.
Akkor nincs az a gondotok, hogy nincsen támogató társadalom?
Nincs. Nincs. Hát mivel elég hangosan tudunk kommunikálni, és a Bike Mafiának ez egy erőssége, hogy én amikor az egészet így kitaláltam, akkor nekem nagyon fontos volt az, hogy ne a pályázat, ne az állam, ne az önkormányzat, ne a nem tudom kinek a pénzét kérjük el, hanem kezdjük el mozgatni az embereket. Tehát ez volt a lényeg.
Az, hogy ételt, italt adtok, oké, ezt érti mindenki, viszont ennél jópofán programokat is próbáltok csinálni nektek. Már az előbb említetted ezt a Balatont, ezt hogy kell elképzelni pontosan?
Hát nekünk a Balaton az évek óta megy, ez egy olyan projekt, hogy ugye vannak emberek, akik soha nem fognak eljutni a Balatonra már többé, tehát vagy nagyon-nagyon-nagyon kicsi az esélyük, és nekik a hajléktalan szállókra elvisszük. De ott van minden, tehát hogy ott a lángosos, ott a medence, ott a fagy is, ott a bajszos szint is.
De hogy oda visztek ilyenek smit, vagy őket viszitek?
Nem, mi visszük helybe.
És a medencét, akkor csináltok egy medencét?
Hát egy gumimedencékről, nagyobb gumimedencékről beszélünk, és egyébként megy ám a pancsolás ezerrel, meg a labdadobálás, meg mondom, ott van a bajszos szint is, tehát hogy jó ilyen izéttól, nem tudom, mi ez a mulatós, tehát ami egyébként ott azért tényleg pont meg tudja jól állni a helyét, szóval, hogy óriási bulik szoktak lenni, és nagyjából azt a feelinget adjuk vissza, mint amit a Balatonparton, hát akár egy 70-es, 80-es évek óta gyakorlatilag folyamatosan azóta is át lehet élni, bár nyilván vannak fancy részei már a Balatonnak, de hát mindezek az emberek egyébként is jobban vonzódom a 80-as évek Balatonjához, mint a mostani fenszikedéshez, hogy ezt vissza tudjuk adni, és ez baromi jó. Emellett egyébként viszünk családokat is a Balatonra, de azok családok, tehát nem hajléktalan emberek, hanem ezek családok, és nem úgy egyébként, hogy általában, hogy na itt egy, mit tudom én, épület, aztán tessék majd a sok-sok-sok többi emberrel közösen így jól ellenni, hanem bérlünk nekik saját helyet, és akkor azt mondjuk, hogy 4-5 napig ti a saját kis komfortzónátok ez itt, és érezzétek jól magatokat, úgyhogy mellettük van nevelő. Tehát ezt nem mi végezzük el alapvetően, mi a helyet találjuk meg, hogyha enni, inni, jól érezni magukat, stb. Ezeket biztosítjuk, és akkor egyébként egy szakember van velük tulajdonképpen akár másik házban. Tehát, hogy bármi nyűg van, bármi kérdés van akkor. Tehát, hogy így, mi ezt így csináljuk, ezt nyilván nem lehet olyan óriási nagyban csinálni, de azért évente 4 szállóra eljutunk.
Jó, tehát az akkor is több, mint a nulla.
Hát ez így van, és azért valljuk meg, azért ezzel több száz embert elérünk, hanem ezret. Ez is például hogy ilyen. Illetve van a plusz egy szendvics program, nem tudom, hogy folytassam.
Ne, azt akartam kérdezni, hogy most a kaján túl, aha, tehát hogy mert ezt érti az ember, hogy persze a takaró, a gyógyszer, meg minden ilyesmi fontos, de hogy nekem pont azt tetszett meg, hogy ezen kívül is van olyan program, ami egy kis kultúra, egy kis együtt mozgás, egy kis együtt...
Hát ez az, amit ők nem kapnak meg.
Ezért
a hajléktalan szállók zöme igazából, tehát itt van, ott van, dolgoznak a szocmunkások. Egyrészt nem az a dolguk, hogy full kreatívan kitaláljanak mindent, no pláne nincs erre arra pénzük meg energiáik, hogy kifizessék, megszervezzék. Na most ezért vagyunk mi itt. Tehát azoknak az embereknek, akiknek igazából ez az első, és már talán második, utolsó, nem tudom én, egyében egyszer ünnepnap, hogy mi oda elmegyünk, hiszen már februárban megkérdezik, hogy ugye jöttök a balatoni programmal megint, mert hogy az olyan, hogy akkor egy kis kertmozit kialakítunk, és megnézünk egy bújtorfilmet, mert hogy az annyira Balaton, és nem tudom én. Ugyanígy van az élmény szempontjában a torkos sütörtök, amikor elmegyünk a hajléktalan szállóra, az ebédlőt berendezzük egyébként étteremnek, és a tényleg a pincérek jönnek, mennek és adogatják, figyelj, kiöltöznek emberek. Tehát, hogy a Koldukán szállóban a legszebb ruháját veszi föl a nő, vagy a hölgy, és akkor a férfi is, és akkor ők ott fognak ülni a gyertyafénynél, és egyszerűen, mintha egy étteremben lennek. Tudom, hogy ez egyébként nagyon, hogy ez ilyen patetikusnak hangzik.
Nem, szerintem nagyon jó. Élményt adsz pluszban még.
De az egyébként, ahogy megéljük ott egyébként közösen, az baromi jó, tehát hiperlaza egyébként. Nincsen semmi, nincsen, azért mondom, nem patetikus az egész, ez működik, és szeretjük.
Azt mondd meg, hogy említett, hogy azért volt sikerélményetek olyan tekintetben, hogy aki, az utcáról sikerült valakit vissza varázsolni, vagy hát magát varázsolta vissza, ti csak legfeljebb ebben segítettetek. Milyen gyakori ez?
Na hát nem túlzottan gyakori egyébként, tehát, hogy van egy pár olyan ember, és sőt, van olyan, akit egy másik közösség karolt fel, és sokkal pénzesebb, és ügyesebb, ez kimondottan ezzel foglalkozó közösség, viszont nem ő az első, aki ránk írt azóta, hogy fölépült, hogy akkor, amikor mi ott voltunk, az ő életében mennyit számított. És az egy baromi jó visszacsatolás. Még azoknak az embereknek is azt mondják, hogy mi konzerváljuk az utcán a problémát. Tehát az, hogy mi ott vagyunk, és beszélhetett velünk, és számíthatott ránk, és tudta, és mindig tudta, hogy nagyjából körülbelül mikor jövünk, azt mondta, hogy azt tartotta benne a lelket. Na most nekem ez egy elég jó visszaigazolás egyébként, hogy ez a csapat, ami itt velünk dolgozik, ennek akkor is van értelme. Ugye van ez a mondás, hogy ha egy embert, nem tudom én, már akkor is, de itt azért van egy jó pár.
Mennyire tudtok fiatalokat bevonni ebben a fajta munkába? Ugye azért nagyon érdekes dolog, amit csináltok, mert mondjuk egy normális családban élő fiatal, aznak, ha szerencséje van, akkor ezzel ő nem szembesül már, mint a saját életében semmiképpen. Viszont szerintem sok szülő van úgy, hogy nem ártaná, látod, drága gyerekem, hogy hova is lehet csúszni, ha nem figyelsz oda. Hogy pedagógiai okból is akár, lehet, hogy azt mondom, hogy hajrá, egy pár napot töltsél el a srácokkal, nézd meg, hogy mi a való világ. Mennyire tudjátok bevonni őket?
Hát két dolgot mondanék erre, az egyik a Plusz egy Szendvics program, ami ugye arról szól, hogy ez egy végtelen egyszerű dolog egyébként. Szóval volt a Plusz egy kávé nevű ilyen elnevezésű valami. Igen, néztem, hogy kerestem benne a pluszt egyébként, jó, persze van benne plusz, mert plusz egy kávé, de hogy mi az, és azt mondtam, hogy egyébként a szándék meg a minden nagyon jó, de alapvetően ezt lehet, hogy egy kicsit fel kéne turbozni, és eszembe jutott, minden a szendvicssel van ez a dolog. És nem úgy, ahogy kívántál, hogy be lehet menni egy kávézóba, és akkor ki lehet kérni azt a plusz egy kávét, akinek mondjuk nincs rá kerete, hanem kicsit másképp, és ez lett a plusz egy szendvics. Igazából az egy ilyen alapötletet adott, hogy legyen plusz egy. Ez másképpen néz ki. Felhívtuk a sulik és a diákok és a tanárok figyelmét, hogy na, mi ezt elkezdenénk, ezt a programot. Annyi a feladat, vagy a dolog, hogy egy héten egyetlen egyszer a diákok, akik be akarnak szállni, egy darab szendvicset többet vigyenek be a suliba. Ez egy ilyen borzasztó egyszerű dolog. És fogja, berakják egy dobozba, vagy egy ilyen horakás, mint egy bűtő, az ízébe, bármibe, és mi ezt elvisszük. Na most 36 iskola jelentkezett így az első évbe, és akkor néztünk, hogy na most ebből mi lesz, de megcsináltuk. Tehát, hogy ott voltak az önkéntesek, kargó, bringa, stb. Minden is irgalmatlan mennyiségű munka volt. Na most már 50 suli van, nagyobbak az adagok lényegesebben. Önkéntesek dolgoznak most egyébként az egész projekt, ami már mondom, óriási nagyjá vált, és hát több tízezer diákot értünk el ezzel az egésszel. Tehát ott kapja az első érzékenyítést, mert a szülő, vagy amikor készíti a szendvicset a szülő, vagy amikor a gyerekkel közösen készítik azt a szendvicset, akkor elkezd menni a speech, hogy akkor most így mi is van, most kinek megy ez, miért? Tehát az érzékenyítés az elindul, ez nagyon fontos. Egyébként járunk is be a sulikba beszélgetni ezekkel, meg játszunk egyébként olyan élettörténeteket, hogy ki hogy juthatott oda, és a többi. Ezt általában szeretik. És tovább megyek, hát gyakorlatilag a vitaminkom, mondó, mert hogy a fiatalok mennyire szeretik mondjuk ezt a fajta segítségnyújtást. A vitaminkommandóban zömmel, vagy nagyon sokan fiatalok jelentkeznek még most is, de például 8 vagy 9 éven keresztül vittem a vitaminkommandót, vagy vittük ketten mondjuk. Amikor ugye kimegyünk az utcára, kibringázunk az emberekhez, és előtte nagy szendvics készítések mentek meg, mit tudom én. Most egy alkalom ilyen 300-400 szendvics készül el, és ezekre az alkalmakra ilyen 3-4, hát van valamikor 5-7-es túljelentkezés van. Tehát, hogy nem tudunk fogadni fiatalokat, X-es diákokat, stb. Úgyhogy majd akkor gyere el, mert valamikor egyébként lyuk keletkezik, mindegy, úgy ez az általános, és az meg kimondott a nagy büszkeség, hogy azok a srácok, akik egy 8 évvel ezelőtt jöttek, hazudok, 5-6 évvel ezelőtt jöttek, így ők is X-es diákok voltak, és most ők viszik az egészet. Tehát, hogy már multiban ülnek, vagy éppen valahol dolgoznak, és ők viszik tovább azoknak a fiataloknak, meg kevésbé fiataloknak, mert 11-től van 72 évesig ott mindenki.
Küldetés. Beszélgetés fontos ügyekről. Az Európa Rádió civil szervezeteket bemutató műsorát hallották.
Sorstalan az út, amin járok, hontalan az ég, amit látok, úgy megyek majd, ahogy jöttem. A békém én már megkötöttem. Régóta hordom magammal a csöndet. Nem tudom, voltam-e távolabb tőled. Elcserélt szívem, egyetlen házam, messzebbre hagytam, mint amit vártam. De sose nyugodjak, míg haza nem érek. Tudom, hogy az én hibám, ha elcsal a szél irány. De nem csak az én hibám, hogy sorstalan az út, amin járok, hontalan az ég, amit látok, úgy megyek majd, ahogy jöttem, a békém én már megkötöttem. Sorstalan az út, amin járok, hontalan az ég, amit látok, nem marad csillag fölöttem, a békém én már megkötöttem. Minden hibámnak megvolt az ára, benne hála, nincs benne hála, nincs benne hála. Mencsvárom nem volt, a kezedbe adtam. Benned én otthonra leltem a bajban, s maradok végleg a szívedbe zárva. Tudom, hogy az én hibám, ha elcsal a szél irány. De nem csak az én hibám, hogy sorstalan az út, amin járok, hontalan. Majd fölém borulnak az őrségi lombok, a hegy háti dombok, de néhány út még hátra van. És talán majd egyszer én utolérlek, a Rába vizében meglátom önmagam. Hogy sorstalan az út, amin járok, hontalan az ég, amit látok, úgy megyek majd, ahogy jöttem, a békém én már megkötöttem. Sorstalan az út, amin járok, hontalan az ég, amit látok, nem marad csillag fölöttem, a békém én már megkötöttem. Sorstalan az út, amin járok, hontalan az ég, amit látok, úgy megyek majd, ahogy jöttem, békém én már megkötöttem.
Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.
Nem kavarog a hangod, dudolva kering és vágtat. Mert ha nem is vagy ébren, akkor is hajszol utánad. Pont ugyanaz a hallgatat, napba ford végtelen lény vagy, akit felkap a szél, ha látja, hogy ugyanaz a boldogság űzi a szemednek űri kékét, mint bárki másnak. Boldogság űzi
azt is táncnak fogjuk nevezni, és majd elutazunk, ha vége, valahol újra kezdjük az egészet. Ma tényleg nem érhet utol senki, ezen még sokat fogunk nevetni. Vízben nyúlnak a fények, a végüket fogjuk a parton. Minden boldogan éles, a baj messze csatangol. Pont ugyanaz a hallgatag napba fort végtelen lény vagy, akit felkap a szél, ha látja, hogy ugyanaz a boldogság űzi a szemednek, tűri kékét, mint bárki másnak. És ma nem fogunk csöndbe lenni, ma kicsit jobban foglak szeretni. És ha meg is pocsunk a szélben, majd azt is táncnak fogjuk nevezni. És majd senki, ezen még sokat fogunk nevezni, és ma nem fogunk csöndbe lenni, ha kicsit jobban foglak szeretni, és ha meg is potlunk a szélben, majd azt is táncnak fogjuk nevezni, és majd elutazunk, ha vége, valahol újra kezdjük az egészet, ha tényleg nem élhet utol senki, ezen még sokat fogunk nevezni.
Az interneten is. europaradio.hu.
Sors tengeri, ugyanaz a világ. ami az enyém, az lehet a tiád.
Olyan azok vagyunk, te meg én.
Gyere közelebb, gyere közelebb, gyere közelebb.
Ami az enyém, az lehet a tiád.
Gyere közelebb,
gyere közelebb, gyere közelebb. Ami az enyém,
az lehet a tiád. Ami az enyém, az lehet a tiéd.